Olvassuk még egyszer az élő Isten örökkévaló igéjét. Arról a helyről tehát, ahol ezekben a pillanatokban is folyamatosan zajlik Isten dicsérete, és ahol most is mindig minden a legnagyobb rendben van. Így hangzik Isten igéje a Jelenések könyve 4. fejezetéből az 1. verstől. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol. És a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trón előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trón előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény mindegyikének 6 szárnya volt, körös körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Idáig az ige, imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy bepillantást nyerhetünk a mennybe. Köszönjük, hogy te nem olyan Isten vagy, aki elzárkózol, hanem olyan, aki kinyilatkoztatod magad. Olyan, aki nyitott ajtót adsz elénk, olyan, aki bepillantást engedsz az örök tökéletesség helyére. Urunk, szeretnénk most ehhez a tökéletes helyhez csatlakozni, és hisszük, hogy ez szellemben valóság is, mert te megengedted, hogy János belásson, te azt akartad, hogy ezt mi olvashassuk, és azt akartad, hogy csatlakozhassunk a tökéletesség helyéhez, valahányszor jövünk eléd, és leborulunk előtted. Kérünk így, maradj közöttünk, és szenteld meg a szívünkben a te igédet. Amen. Foglaljunk helyet. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Hogy van akkor az, hogy az elmúlt hetedben Megmerem kockáztatni, hogy voltak türelmetlen pillanatok. Hogyha a szeretet Istenét ismerve, mégis időnként harag gyúl a szívedben. Hogy van az, hogy annyiszor kepeztünk és kaparunk, és sokszor kétségbe esetten próbáljuk megvalósítani azt, amit kigondoltunk, és hogyha nem működik, akkor átkozódunk, mérgelődünk, frusztrálódunk, pedig sok esetben nem is annyira nagyon fajsúlyos dolgokról van szó, csak az életünk apró cseprő dolgairól. Hogy van az, hogy tudjuk, hogy milyen a szeretet, hogy tudjuk, hogy a mi Istenünk teljes a szeretetben, hogy tudjuk, hogy mi hozzá tartozunk, de amikor elolvassuk a szeretet himnusznak ezt a listáját, akkor minél inkább haladunk előre az olvastával, annál inkább töpörödünk össze, hogy hát mi valahol nagyon-nagyon távol vagyunk ettől, de akkor hogy működik ez a dolog? Miért történik ez velünk? A mai délelőttön szeretnék egy olyan gondolatsort elétek hozni, amiért emberek milliói sok-sok pénzt fizetnek, hogy valaki ezt elmondja nekik. A mai üzenet az egy olyan üzenet, amiért a szélese világon dollár, yuan, rubel milliárdokat fizetnek ki az emberek, hogy valaki elmondja nekik azt, amit ma fogtok hallani. És hogyha amit ma hallotok, azt beépítitek a szívetekbe és az életetekbe, akkor máshogy fog tovább menni az életetek. Miért van tehát az, hogy annak ellenére, hogy teljessé tudnánk lenni a szeretetben, és kiegyensúlyozottak lehetnénk, és békességesek, mégis az esetek döntő többségében inkább nem ez valósul meg, hanem ennek az ellenkezője. Azért, mert nem vagyunk tisztában a mi mennyei méltóságunkkal. Azért, mert nem vagyunk, és megmerem kockáztatni, hogy nem vagy tisztában a mennyei méltóságoddal, hogy ki is vagy te valójában Krisztusban. Hogy most, amikor rátok nézek, akkor a világ legnagyszerűbb embereinek csoportjával nézek szembe. A legnagyszerűbb, legnagyobb formátumú, legkülönlegesebb emberek ülnek most itt velem szemben. Őszinte megtiszteltetés itt állni előttetek. Torokszorító megtiszteltetés itt állni előttetek. A hátam beleborzong, hogyha arra gondolok, hogy milyen nagy méltóságra emelt, drága emberek vagytok ti. És hogyha megértjük, hogy mi zajlik ott a mennyben most is, és ha megértjük, hogy Isten azt szeretné, hogy ebből a mennyei méltóságból mi valami halványat legalább megértsünk, akkor holnap reggeltől máshogy fog működni az életed, ha ezt komolyan veszed. Nézzétek, a negyedik fejezet, negyedik versében a következőt olvastuk. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön arany korona. Tudjátok, kik ezek? A megdicsőült, megváltott emberiségnek a képviselői. 12x2, mert János a jelenések könyvében használja az ókori számszimbolikát. Izrael népeinek a száma 12, de szeretné ezt valahogy még nagyobbra, még méltóságosabbra felemelni, és azt mondja, hogy itt van mindenki, aki számít. Az egész megváltott emberiség képviselői. Azok, akikről olvasunk, azok mi vagyunk. akik ott ülnek fehér ruhában, koronával a fejükön, az te meg én vagyunk, hogyha kitartunk a hitben Jézus Krisztus mellett. Hogyha minden háborúság, nyomorgattatás, szenvedés, kísértés ellenére mi hűségesek maradunk, akkor nem történik más, mint bepillantást nyerünk most, itt most 2022. március 27-én, bepillantást nyerünk a saját jövőnkbe. Emlékeztek, arról olvastunk a harmadik fejezetben, hogy aki győz, attól senki nem veheti el a koronát. Annak én koronát adok. Emlékeztek, hogy Jézus arról beszél nem egyszer a példázataiban, hogy lesz majd egy nagy mennyegző, oda csak tiszta ruhában lehet belépni. Ez az a fehér ruha. Emlékeztek, hogy miről tettetek bizonyságot, amikor itt álltatok a bemerítő medence szélén? Itt vagy bárhol a megtérésetek után nem sokkal. Arról beszéltetek, hogy az életem megtisztult, és más emberré váltam Jézus Krisztusban. Nem vagyok ugyanaz, mint aki eddig voltam. Mert megtisztultam, mert valahogy megértettem, hogy ez a világ, ez acsarkodik, előre tör, ez a világ sodor magával, ebben van valamiféle fékevesztett nagy fejetlenség, de amikor megtértem az én életem urához, akkor megértettem, hogy nem így kell működni az életemnek, hanem Istenben lehet békességem, Istenben kiegyensúlyozottan működhet az életem, hogy Istenben olyan belső békét és nyugalmat lelhetek, ami semmi máshol nem elérhető. Az, amiről itt olvasunk, az a mi saját jövőnk. Vesd össze ezt a múlt hetednek a hétköznapjaival. Tudjátok, amikor a kereszténység azt a benyomást kelti a környezete számára, hogy egy ilyen megmondó vallás, megmondó embereknek a közössége, akik mindig mindenre csak nemet mondanak, akkor félelmetesen eltévesztettük a célt. Ezek a képek világítanak rá, hogy mi a mi valódi üzenetünk. Hogy a mi üzenetünk az nem önmagában az, hogyha a házasság előtt lefekszel a barátoddal vagy barátnőddel, akkor bűnös vagy, és a pokol kénküves tüzében fogsz elégni. Hát nem ez a mi üzenetünk, hanem az az üzenetünk, hogy van jobb. És ezt felejtette el a kereszténység, hogy van jobb, hogy te valami sokkal nagyobbra és méltóságosabbra vagy méltó, mint az, amivel itt elszúrod az életedet. A mi üzenetünk az nem az, hogy asszonyok, eszetekbe ne jusson az abortusz, mert az az Isten szemében bűn. A mi üzenetünk az az, hogy drágám, hadd fogjam meg a kezedet, hadd üljek leveled. Most, amikor fontolgatod azt, hogy eldobod magadtól azt az életet, ami megfogant benned, és hadd mutassak neked valami sokkal nagyszerűbb alternatívát. Valami olyat, amire talán nem is gondoltál volna, hogy az Isten téged fel akar emelni. Hogy Isten rólad máshogy gondolkodik, és valami jobbat készített neked, hogy téged Isten méltóságra akar emelni. Hogy nem azért mondjuk azt, hogy Isten nem engedi meg a válást, mert mi minden áron kötekedni akarunk, és szembe akarunk menni a fősodorra, hanem azért képviseljük, hogy Isten szemében nincsen válás, mert tudjuk, hogy a házasság szövetsége a legnagyszerűbb szövetség, amiben két ember élhet egymással. Mert tisztában vagyunk azzal, és azt szeretném, hogy a mai délelőttön még inkább tisztába kerüljünk azzal, hogy Isten micsoda méltóságra emelt fel bennünket Krisztusban. Hogy van jobb. Kérem, vetítsük ki az első diát. A menny az a hely, ahol rendben mennek a dolgok. És ahol rendben mennek a dolgok, ott az emberek tisztában vannak a saját méltóságukkal. Ahol rendben mennek a dolgok, már pedig a mennyben mindig rendben mennek a dolgok. Ott az emberek tisztában vannak a saját méltóságukkal. A Bibliát olvasva, nektek ez a 24 vén úgy tűnik, mint aki kapkod. Úgy tűnik, mint aki stresszel. Úgy tűnik, mintha azon pörögnének, hogy holnap mi lesz a melóban. Úgy tűnik, mint akiket frusztrál az, hogy hogyan farigcsáljanak valahogy nagy nehezen értelmes lényeket a gyerekeikből. Hát nem éppen. Ez a menny, és tisztában vagyok vele, hogy erre várunk. És ez még nincs itt. És minél inkább tudjuk, hogy milyen lesz, annál fájdalmasabb, hogy milyen itt ez. Az viszont biztos, hogy Isten nem véletlenül enged bepillantást a mennybe. Mert azt szeretné, hogy legalább a mi életünkben, aki Krisztus követői vagyunk, akiket a Szent Lélek összekapcsol az Istennel, akik bepillantást nyerhetnek a saját jövőjükbe, hogy legalább mi nyerjünk erőt, bátorságot, nyugalmat és kiegyensúlyozottságot abból, hogy hova tartozunk, hogy kik vagyunk mi. Milyen terület az, ahol a leginkább szükséged van arra, hogy tudatosítsd a saját méltóságodat? Ezen a világon borzasztóan sok méltatlanság éri az embert. Gyakorlatilag más se történik, mint egy nagy adok-kapok. És ekközött a nagy adok-kapok között, egy-egy kapok között próbálunk adni. És ettől ilyen ez a világ. Hogy azt gondolják az emberek, hogy ha én kaptam, akkor én is adhatok. Jó nagy pofonokat, jó nagy bántásokat, sérüléseket, hasbaszúrásokat, és így tovább. Milyen terület az, ahol a leginkább szükséged van arra, hogy tudatosítsd a saját méltóságodat? Lehet, hogy holnap bemész a munkahelyedre, és már most összeszorul a gyomrod, ahogyan erről beszélek, mert tudod, hogy megint ott lesz az a kolléga, akinek az a természete, hogy belépek, és megforgatja bennem a kést. Még egyszer. Ugyanúgy, ahogy a múlt héten is csinálta. Vagy lehet, hogy lesz olyan kolléga, aki olyan terheket rak rád, hogy úgy érzed, hogy nem bírom tovább, szétpattan az agyam, muszáj kifutnom innen. Lehet, hogy bemész az egyetemre, és egy olyan proffal kerülsz szembe, aki állandóan vegzál, aki állandóan csak piszkál, és azt mondod, hogy valahogy éljem túl ezt a fél évet, és csak ne kelljen látnom az arcát. Vagy azt mondod, hogy kudarc a gyereknevelésem. Semmi értelme. Mert egyszerűen nem akar olyanná válni, mint amilyen én jót elképzelek neki. És ha szobrász lennék, akkor most szétvágnám egy kalapáccsal a szobrot. Vagy a házasságoddal kapcsolatban érzed úgy, még mindig, hogy nem jutunk egyről a kettőre. Hogy miért beszélsz Tamás méltóságról, mikor a saját férjem, vagy a saját feleségem az, aki a legméltatlanabbul viselkedik velem, aki kapcarolynak tart, aztán meg bejön ide a gyülekezetbe, eljátsza, hogy jaj de jó, milyen szépen élünk, jaj de jó, hogy hívők vagyunk, és így tovább. minden abból fakad, hogy nem vagyunk tisztában a saját méltóságunkkal. Tudjátok, nem egyszer a legnagyobb kísértéseim közepette, amikor aztán csúfosan ott is maradok egy-egy ilyen kísértéssel meg nem vívott harcban, és ott maradok a földön, és szembesülök azzal, hogy milyen egy mocsok vagy te, Tomi. Hogy akkor időnként még nem elég ez, a jogos bűntudat, hanem még úgy elképzelem, hogy na most van az, amikor az angyalok, akik folyamatosan felügyelik az életemet, és ott állnak mellettem, és azon szurkolnak, hogy hajrá, Tomi, tarts ki! Itt van a menny minden ereje! Hát nem látod, hát nyisd már ki a hitbeli szemeidet, hát nem látod, hogy te többre hivattál lennél, te az Isten gyermeke vagy, hogy téged ott fönn úgy tartunk számon, mint akinek fehér ruhája van, mint aki koronás király. Hát te tényleg így viselkedsz? Hát nem már! És úgy elbírom képzelni, hogy ezek a legnagyobb formátumú angyali lények csóválják a fejüket, méltatlankodnak, és azt mondják egymásnak, hogy nem hiszem el. Láttad? Láttad, hogy mit csinált? Már megint. Még mindig nem érti, hogy kicsoda ő Krisztusban. Hogy neked azért nem kell éjszakánként pornót nézned titokban, mert ott van a férjed, vagy a feleséged, akivel Isten gyönyörű szexuális életet képzelt el. És te méltóbb vagy annál, mint hogy ilyen marhaságokkal mocskolt be a fehér ruhádat. Hogy neked azért nem kell utána nézni a kollégának vagy kolleginának a munkahelyen, mert te több vagy ennél. Mert te méltóbb vagy ennél. Miért van az, hogy az emberek az első szóra, amikor bántást érzékelnek, akkor kinyomják az összes tüskéjüket, és azonnal szúrnak. Miért van ez? Azért, mert az emberek nincsenek tisztában a saját méltóságukkal. Mi leginkább, hogy amikor bántanak, amikor megbántanak, és tényleg megbántanak, amikor méltatlanul viselkednek veled, mert lehúznak, elmarasztalnak, mert a fejedhez vágnak dolgokat, akkor neked honnan lesz arra erőd, hogy a szeretet türelmes legyen, a szeretet ne gerjedjen haragra benned. Honnan lesz ehhez erőd? Hát onnan, hogy villám gyorsan végigpörgeted az agyadban és a szívedben, hogy azért nem szólok vissza, kedves X, mert nem vagy méltó rá, mert engem nem ér el az, amit mondasz. Mert én az Isten gyermeke vagyok. Én trónörökös vagyok. Én belelátok a saját jövőmbe, és ott nekem koronám van, és fehér ruhám van. És én egy nyugodt ember vagyok, mert tisztában vagyok a saját méltóságommal. Kérem, vetítsük ki a második diát. Mert ahol rendben mennek a dolgok, ott ragyognak az emberek. Ott ragyognak az emberek. Nézzétek, mit olvastunk a Jelenések könyve 4. fejezet 2.-3. versében. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. Talán nem mindannyian vagyunk ásvány szakértők, úgyhogy szeretném megmutatni nektek, hogy milyen ásványokról, milyen drága kövekről beszél a Biblia. Nézzük, hogy milyen színű a jáspis. A jáspis, azon túl, hogy van 100 fajtája, a legismertebb fajtája az úgynevezett vörös jáspis, amely így néz ki. Nézzétek meg, milyen gyönyörű, ragyogó, ilyen tűzvörös, elképesztő melegséget sugárzó drága körről van szó. Nézzük, milyen a karneol. Eléggé hasonló, de talán egy fokkal puhább, még inkább a melegséget sugárzó drága körről van szó. Az, aki az Isten trónján ül, vagyis maga Isten, ilyen színeket áraszt magából. Jáspis és karneol. Minek az emlékét idézi fel ez, hogyha elképzeled, hogy mi játszik ilyen tűzvörös, meg ilyen napsárga, meleg, lobogó tűzláng színekben. Mi az, ami ilyen? Hol találkoznak ezek a színek? A szívünkben, igen. Kérem, vetítsük ki a borítóképünket. Ez a naplemente. Látjátok, milyen színek vannak benne? Pontosan ugyanazok. Jáspis, karneol. Ott van valamiféle nagyon meleg tűzvörös, de ott van ez a megnyugtató sárga is. Ilyen az Isten. Ilyen a mi Istenünk. Teljes nyugalmat áraszt magából. Teljes békességet. És ez a nyugalom és békesség valami elképesztő határozottsággal, elképesztő szilárdsággal párosul. Ilyen a mi Istenünk. A trón körül szivárvány volt, amely úgy ragyogott, mint a smaragd. Nézzük, milyen a smaragd. Talán ez a legismerősebb számunkra. Az egyik legdrágább drága kő a gyémántot követően. A smaragd. Képzeljétek el, ahogy sugárzik, és ott lobog Isten teljes személyisége az ő trónján, és arra hívogat, hogy gyere, nyugodj meg, itt minden rendben van. A trón körül pedig szivárvány, ami nem szivárvány színű, hanem smaragd színű. A smaragd pedig az ókortól kezdve egészen a mai napig a békességnek a színe. Ez a zöld. A zöld. Isten körül minden rendben van. Amikor arról beszélünk, hogy menjünk be Isten jelenlétébe, ez nem csak egy frázis, hogy gyere be Isten jelenlétébe, vidulj fel, érezd jól magad mostantól. Nem. Az Isten jelenlét az valóság. Isten a mennyet lehozza azokhoz, akik a Szentlélek által kapcsolódnak hozzá. A jáspis és karneol színű ragyogás az téged is megnyugtathat jövő héten bármikor, amikor frusztráltnak fogod érezni magadat. Hogyha bejössz Isten jelenlétébe. Hogyha egy förtelmesen ocsmány bűnt fogsz elkövetni jövő héten is, mert ilyen a természetünk, sajnos, akkor az a smaragd színű szivárvány ugyanúgy hívogatni fog téged, hogy gyere közelebb. Itt békességre lesz. Gyere közelebb. Mert amikor elköveted a bűnt, akkor minden arról beszél, hogy takarodj innen. Ezt akarja a sátán elhitetni veled. Nincsen jogod oda menni. De mit mond az Isten igéje? Azt mondja, hogy íme láttam egy nyitott ajtót a mennyben. Az az ajtó nyitva van. Ma is nyitva van, holnap is nyitva lesz, egészen addig nyitva lesz, míg a valóságban fel nem vesszük a fehér ruhánkat, és Isten a fejünkre nem teszi a koronát. Ahol rendben mennek a dolgok, ott ragyognak az emberek. Ti nem vagytok úgy, hogy időnként reggel felkeltek. Én például tegnap reggel voltam így. Belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, hogy te jó ég, Tomi. Elég rosszul nézel ki. És akkor pont nem úgy éreztem magam, mint akin tükröződik a jáspis meg karneol ragyogás. Hanem úgy éreztem magam, hogy csúnya vagyok, szürke vagyok, felpüffett az arcom. De a valóságban, aki én vagyok Krisztusban veletek együtt, az ragyog és ragyogni tud. Mert a fehér ruha és a korona az attól annyira dicsőséges és méltóság teljes, hogy ezt az állandó isteni ragyogást tükrözi vissza. Attól olyan ragyogó a mi fehér ruhánk, hogy ott vagyunk Isten jelenlétében. Mert az ragyog csak igazán, aki tisztában van magával. Mert az ragyog csak igazán, aki tisztában van magával. És hogyha te tudod, hogy Isten méltóságra akar emelni, akkor tudod azt is, hogy megállíthatod magadat az állandó idegeskedésben, az állandó frusztrációban, aggodalmaskodásban, hogy tudod azt mondani, hogy állj meg! És természetesen nem arról beszélek, hogy dobd el a munkádat, meg üldögélj egy fél órát merengve a monitor előtt, ahelyett, hogy töltögetnéd az Excel-t, mert azért nem fognak megdicsérni, és nem éppen a nyugalmat fogod sugározni magad körül, a főnököd legalábbis nem lesz nyugodtabb. De azt mondom, hogy ott, amikor a legnagyobb fejtörés közepette vagy, akkor meg tudsz állni egy szusszanásra. Mert amíg a többiek kimennek cigizni, addig te meg tudsz állni egy szusszanásra, és el tudsz olvasni egy fejezetet a Bibliából. Meg tudsz inni egy kávét, és mellette meg tudsz hallgatni egy fejezetet. Tudsz imádkozni csak 5 percig. És hogyha 5 percig tudatosítod magadban, hogy az én Istenem most is ragyog rám, most is ragyog rám, hogy a smaragd szivárvány most is békességet sugároz, az téged is meg fog nyugtatni, és kiegyensúlyozottabbá tesz, és egy pár mély levegő, és már is máshogy fogsz beszélni a kollégáddal, a férjeddel, a feleségeddel, a gyerekeddel. A 9.-10. versben ezt olvastuk. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élő lények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé. Azért valljuk be, van ebben a fejezetben hát egy-két dolog, ami meglehetősen bizarnak tűnik így első olvasásra. Azt mondjuk, hogy hú, ha én egyszer angyallal találkozhatnék, wow, az aztán izgi lenne. Hát nem tudom. Így elképzelem, hogy megjelenik előttem egy ilyen lény. 6 szárnyal, kívül és belül tele szemekkel. És azt mondaná, hogy ne félj. Hát lehet, hogy lenne joga arra, hogy ne féljek, hogy ezt mondja, mert ahogy így elképzelem, ez egy kicsit bizarr. Mi ez a 4 élőlény? Ők az egész teremtettségnek a képviselői. Az egész teremtett világnak a képviselői. Tehát láttuk a megváltott emberiségnek a képviselőit, a saját jövőnket, és megmutatja Isten, hogy a teremtettséget is képviselik lények az ő trónja előtt, és persze, hát hogy adnánk vissza valamit, amit még sose láttunk, hát így volt János, Hogy mondanád el, hogy azok a lények a világ legmagasabb méltóságai, a teremtettségnek a képviselői? Hogy mondanád el, hogy ők csak azok, akiknek igazán helyes a tisztánlátásuk? Hogy mondanád el, hogy ők mindig mindent jó belátással tesznek? Hogy mondanád el, hogy ők azok, akik átlátnak mindenen, akik jó döntéseket hoznak, mert mindig helyesen látják a dolgokat? Akik azért mindig boldogok, mert állandóan bármilyen szemszögből, bármilyen perspektívából, tudjátok, mit látnak? Istent. Na hát ezért vannak tele kívül és belül szemekkel. Hát mekkora lények ezek. És ezek a lények dicsőítik Istent, és közben neked meg nekem szurkolnak. A teljes teremtettség képviselői, az állatvilág, az embervilág, fent, lent, erősek, gyengék, madarak, oroszlánok, bikák, mindenki itt van. Az egész teremtettség. És amikor ezek a lények folyamatosan, szünet nélkül dicsőítik Istent folyamatosan. Most itt ne vesszünk el a részletekben, hogy fú, ez milyen uncsi lehet. Ez a keresztényeknek az egyik legnagyobb fejtörést okozó kérdés, hogy én nem akarok állandóan énekelni a mennyben. Jó, jó, nem is kell, maradjunk ennyiben. De ez a mennyei bepillantás, ez a kép reprezentálja azt, hogy mégis folyamatosan zajlik a dicsőítés a mennyben. De miért? Azért, mert a legjobb dolog, amit tehetünk az életünkben, az az Isten dicsőítése. Az, hogy megdicsőíted Istent. És ettől mennek ott rendben a dolgok. És hogyha szeretnéd, hogy rendben menjenek a dolgok, akkor dicsőítsd az Istent. Ez nem azt jelenti csupán, vagy elsősorban, hogy énekelj neki, hanem hogy neki add a dicsőséget. És zárszóként Isten szívébe szeretnék bepillantást engedni az ige alapján. Hogy milyen a mi Istenünk. Hogy nézzétek meg ezt a hullámzó dinamikát, ami jellemző ezeknek az embereknek és lényeknek az életére. Mi jellemző rájuk mindig? A folyamatos dicsőítés. És Isten mit tesz? Azt mondja, hogy föl akar emelni oda, ahol ő van. Hát nem döbbenet, hogy azt olvastuk, hogy a trón körül mit látott János? 24 másik trónt, nem kis széket, nem hokedlit, trónt. Miért? Miért nem mondja azt Isten, mint ahogy itt a világban gondolkodnak a hatalomról, hogy én vagyok a leghatalmasabb? Hát ő aztán mondhatná, én vagyok a világ ura, ti meg tudjátok a helyeteket. Hát azért, mert a mi Istenünk nem ilyen. És jó lesz tisztába kerülni azzal, hogy milyen a mi Istenünk. Olyan, aki azt mondja, hogy gyertek fel, gyertek vissza abba a méltóságba, amit én kezdettől fogva készítettem nektek. Gyertek vissza, és oda akar ültetni a saját trónja mellé, a mi trónjainkra. És koronát tesz a fejünkre, hogyha nem lennénk eléggé meggyőződve arról, hogy tényleg méltóságra emel. És amikor az egész teremtettség dicsőíti őt, vagyis azt mondja, hogy te vagy az Isten, te vagy a mi mindenünk, mit csinál a megváltott emberiség 24 képviselője? Leborulnak, és a koronát visszaadják Istennek. De János mégis úgy látja őket, mint akin korona van. Tehát ez a hullámzás folyamatosan megvalósul a mennyben. Isten odaadja neked a dicsőséget, te visszaadod neki. Ő megint felemel, te visszaadod neki. Még magasabbra emel, mert minél inkább megérted ezt fejben és szívben, hogy az életünk arról szól, hogy adjuk Istennek a dicsőséget, annál magasabbra fog emelni. Annál jobban megérted, hogy hogy fognak működni a dolgok az életedben. Ahol rendben mennek a dolgok, ott az emberek folyamatosan Istennek adják a dicsőséget, a saját méltóságuk mégsem csorbul. Na ezt figyeljétek! Tudjátok, hogy miért frusztráltak az emberek? Miért kapkodnak? Miért fordulnak, ahogyan a prédikátor fogalmaz, okoskodásokhoz az életükben? Hát azért, mert attól félnek, hogy a saját dicsőségük csorbulni fog. Mert hogyha nem érem el, hogy az emberek engem dicsőítsenek, akkor az én méltóságom csorbulni fog. Ezért van benne az emberben az, hogy mindig följebb, 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 hogy soha nem elég. Azért, mert attól félnek, de rettegnek az emberek, ez van velünk is sokszor, valljuk be, attól félünk, hogy meglopja valaki a dicsőségünket. Hogy nem ismernek el, nem ismernek fel, nem méltatlak, nem fizetnek eleget, és így tovább. Hogy valaki meglopja a mi dicsőségünket, a mi méltóságunkat. És amikor ez ráül a szívünkre, akkor Istennel kapcsolatban is ez jelenik meg bennünk. Miért mondják állandóan keresztény körökben, hogy adjuk Istennek a dicsőséget? Hát én értem el, én végeztem el, én csináltam meg, nem? De, igen, gyerekkorunktól kezdve igaz ez ránk. Mi írjuk meg a dolgozatot, mi írjuk meg a ZH-t, mi vagyunk ott a vizsgán, mi teljesítünk a főnökünknek, mi adjuk be a beszámolót, és így tovább. És hogyha ezért méltatnak bennünket, akkor azt elfogadhatjuk, hogy ne. Nincs szükség erre az álalázatoskodás, hogy nem, ugyan már nem, hozzá se értem. Dehogy nem, ugyan már, te voltál ott, te írtad meg, te adtad be, te számoltál be róla. De az egész mögött, a háttérben ott van az, aki erőt ad neked, aki szeret téged, aki lehetőségeket biztosít, aki fel akar emelni téged, hogy odaülhess a trónodra. A dicsőítésnek a dinamikája, és ezzel szeretném befejezni, az az, hogy éppen az adja a te méltóságodat, hogy dicsőíted Istent. Az adja a te méltóságodat, hogy dicsőíted Istent. És akkor fogsz ragyogni, akkor fogják látni rajtad az emberek, a környezeted, a kiegyensúlyozottságot, a stabilitást, a biztonságot, ezt a ragyogást, hogyha te a dicsőséget Istennek adod, és ő pedig mindig fölemel téged. Nézzétek az 1 Sámuel 2.30-ban mit mond maga az Úr. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek. De akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Ez lesz a végén mindennek. Ez ne legyen titok. Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek. Ezt láttuk, fehér ruha és korona. Akik engem megvetnek, azok gyalázatra jutnak. Örökre. És végül hadd idézem a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 14. versét. Mi az a hely, ahova tehát holnaptól kezdve folyamatosan jöhetsz? Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Bármikor a jövő héten, amikor segítségre lesz szükséged, azért, mert bűnbe estél, azért, mert méltatlanságért, gyere a kegyelem trónusához. Ez a trónus az, ahol jáspis és karneol színekben fog rád ragyogni az Úr. Ez a trón az, ahol a problémák, a háborúk és minden nehézség üvegtengerként simul ki Isten előtt, és ez az a hely, ahol mindig a békességnek a smaragd szivárványa fog ragyogni rád. Úgyhogy hajrá, és gyökerezz meg a saját méltóságodban. Amen. Három kérdés a hétköznapokhoz. Te mennyire vagy tisztában a hétköznapokban a mennyei méltóságoddal? Gondolkodj el rajta. Milyen területeken kellene jobban tudatosítanod, hogy Isten méltóságra emelt múlt időben? Te már méltóságra emelt ember vagy Krisztusban. És végül, vannak tapasztalataid arról, hogyha Istennek adod a dicsőséget, ő emeli a te méltóságodat? Házi csoportokra nagyszerű beszélgetés indító, milyen megtapasztalásaitok voltak a dicsőítés dinamikájának kérdésében. Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk. Atyánk, megtelik a szívünk nyugalommal, bizalommal, hálaadással, hittel és reménységgel, mert bepillantást engedtél nekünk a mennybe. Urunk, szeretnénk neked adni a dicsőséget, mert te vagy méltó rá, mert te teremtettél mindent, és minden a te szavadra lett és teremtetett. Urunk, köszönjük neked azt a méltóságot, amiben most bepillantást engedtél. És Urunk, nem akarunk holnaptól kezdve ugyanúgy élni, mint ahogy egészen máig éltünk. Nem akarunk. Nem akarunk szürkén élni tovább, nem akarunk annyit frusztrálódni, stresszelni, bizonytalankodni, nyugtalankodni, aggodalmaskodni, kiabálni. Nem akarunk, Urunk, hanem szeretnénk elmerülni abban a méltóságban, amivel te megajándékoztál minket. Urunk, köszönjük a trónokat, amiket készítesz. A fejünkbe sem fér, hogy gondolhatsz így ránk. De hittel be akarjuk fogadni a te igazságodat. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan szívű Isten vagy, aki nem csak jogosan birtoklod a trónt, hanem minket is trónokra akarsz ültetni. Köszönjük, Urunk, hogy ez a mi jövőnk, hogy ez közeledik. És kérünk, segíts, hogy amikor bemutatunk téged, amikor képviselünk az emberek között, akkor hadd tudjunk így képviselni. Amikor méltatlanságok érnek majd bennünket, hadd tudjunk meggyökerezni a mi mennyei méltóságunkban. Köszönjük, hogy szeretsz minket, Úr Jézus, és kérünk, hogy maradj velünk, és rejtsd el ezeket az igazságokat a szívünk mélyén. Amen.